Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy összejöhettünk a te dicsőségedre, hogy a mai napon is tanuljunk tőled. Hálát adunk a te végtelen szeretetedért, és köszönjük, hogy elküldted az egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki testet öltött, és a te szeretetedet tükrözte vissza a földön élő emberek számára. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy te bevégezted a megváltás művét a kereszten. Megváltottál bennünket a betegségtől, a szegénységtől és az elkülönüléstől. Köszönjük, hogy örök életet adtál nekünk, és hálát adunk, hogy veled közösségbe lehetünk. Köszönjük, Atyám, hogy te minden ember szívében lakozást veszel, aki megkér erre. Hálát adunk a te békességedért, köszönjük a te igédet, amely a számunkra szövétnek, világosság, útmutatás, és hálát adunk, Uram, a drága Szent Szellemedért, a vezetőnkért, a tanítónként, a vigasztalónkért, és köszönjük, hogy a Szellem ajándékai a mai napon is működnek, és hiszük, hogy szabadulások, gyógyulások és áttörések lesznek a te kegyelmed által. Köszönjük, Atyám, a te jelenlétedet, a te érintésedet, és neked adunk, Uram, minden dicsőséget menjen és földön, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Miközben köszöntöd a szomszédodat, buzdítsd arra, használd, hogy nehogy berozsdásodjon. Szeretettel köszöntünk benneteket. Azzal kezdem, hogy szombaton egy nagyon dicsőséges ima konferencián voltunk, tele kocsival, tele autóval. Volt, aki úgy érezte Isten jelenlétét, és úgy fogalmazta meg, hogy nem fáztam, de libabőrös voltam. Tehát nem a hidegtől volt a libabőr, és talán hárman is mondtátok azt, hogy amikor szellemben imádkoztunk, és ott voltunk most 800-on körülbelül, csak úgy satszolom, akkor amikor emeltebb hangon imádkozott a csapat, a jelenlevők, akkor mit hallottatok onnan hátulról? Minden négyen hallottátok?
Én hátra néztem, hogy hát az elemét mennyien voltak, most meg senki nincs.
De egy egész kórusnak a hangja.
Visszafordultam, mondom, hát nincs ott senki, és mégis.
És az ima alatt a valóságos dicséret az nem működött. Úgy hátulról hallottátok ezt a mennyei kórust. Fantasztikus. A pesti központi újságunk mostantól egyet fizet, hármat kap. Amíg tart a készlet. Azért, hogy ne csak magatoknak vegyétek meg, hanem van legalább két szomszédotok is, vagy pedig hát munkatársak, vagy buszon is lehet hagyni egyet véletlenül, és akkor egy csodálatos dologgal fog találkozni az illető. Lehet vetni ezeket az újságokat. A mai napon megáldjuk a Irma és a Marcsinak a munkatúráját, ami 17-én kezdődik jövő héten. Azt szeretném kérdezni, hogy az elmúlt héten volt-e valaki úgy, hogy a szíve felindult azért, hogy a pásztorért imádkozzon. Most erre gondoltam, kimondottan egy késztetés, mert pásztornak volt egy megpróbáltatása. Ez kedden este kezdődött, és ez a teher vasárnap este szakadt le. Ez úgy tudom szavakban megfogalmazni, ismeritek a lópokrócot, amikor a lóvakat beszokták takarni, hogy meg ne fázzanak, tehát olyan vastag, nehéz, és amikor valaki ezt úgy rádobják. De ez vasárnap este leszakadt, Hála az Úrnak.
Én vasárnap, nem tudom, hogy miért, de egész éveződik szinte nyelvek imája, és ami felhozott a Szent Szellem, azt imádkoztam, de hát valami...
Akkor megerősítelek benneteket, hogy jól hallottatok az Úrtól. Úgyhogy köszönöm szépen a támogatásotokat, meg megerősítelek benneteket, akik konkrét késztetésre tették ezt, tehát speciálisan felindította az Úr a szívüket. Ez azért van, mert amikor van egy késztetés valakivel kapcsolatban a szívünkön, hogy imádkozzunk érte, mert valamiért bajban van. Úgyhogy egyszerűen ez vasárnap délutánra estére úgy leszakadt. Tehát amikor az emberen van egy súly, a krumplis zsák, és utána ledobja, vagy leveszik róla, de kettő között különbség van. No. Hálát adunk a Szent Szellemnek, Szentlélek, csak a görögben Szent Szellemnek hívják eredeti nyelven, tehát nem valami újfajta dologról van szó. Szent Háromság harmadik tagja, Atya, a Fiú és a Szent Szellem. Mi az eredeti nevén nevezzük őt, Szent Szellem, a magyar fordításokban Szentléleknek hívják. Ennyi. A Szent Szellem bekapcsolta az ajándékokat, gyógyulási munka folyik a fog területén, légutak területén, a karban és a lábfejben. Vegyétek el hittel, mert ez nektek készítetett a mai napon. Folytatjuk a Dózer hit sorozatunkat. A 9. rész következik, amelynek az a címe: Használd, hogy benne rozsdásodjon. A Dózer hit azt a célt szolgálja, és azért adatott a hívő embernek, hogy az útjában levő problémákat le tudja tolni vele. A göröngyös utat el tudja egyenesíteni, el tudja simítani. Az igeolvasásunkat kezdjük a Márk 11.23-ban. Ezen igazság alkalmazása, amit most itt fogtok hallani, ez gyökeresen meg fogja változtatni az életeteket, hogyha alkalmazzátok. Márk 11.23.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.
Amen. A hegy az a te problémád, és hogyha a problémádhoz megfelelő ideig hittel szólsz, akkor az utadból el fog távolodni. Magyarra lefordítva ennyit jelent. Nem lehet szavakkal kifejezni azt a gazdag áldást és az átformáló hatást, amit a hittel megvallott ige hoz. Én is ezt tettem a napokban, rábukkantam, pontosabban az Úr mutatott igéket, és azokat magamra öltöttem úgy, hogy elmondtam, elimádkoztam egyes szám első személyben. Tehát az igében van egy olyan hatalom és egy olyan erő, amely minden problémádra megoldást hoz, hogyha azt te hittel alkalmazod és használod. Krisztus az egyedüli válasz a beteg és a haldokló világ számára. Ő volt a kereszten, és az emberiséget megváltotta. A megváltást viszont akkor lehet birtokba venni, és olyan módon lehet birtokba venni, hogy el kell fogadni a szívünkbe a megváltó személyét, és az ő kereszten bevégzett munkáját. A világban élők, ha történik valamilyen tragédia, katasztrófa, nem mindig a felelőst hibáztatják. És ilyenkor elkezdik Istent vádolni. Hogy miért engedte meg Isten? Miért hagyta? Miért tette? Most Istennek semmi köze hozzá, elmondom nektek. Jézus az építő. Isten az élet oldalán áll. A pusztító az ördög, vagy más néven sátán. Jób fiát is elpusztította, és a Bibliában csak két igét mondok. Lukács 13-16-ban megvan írva, hogy 18 esztendeig az asszony meg volt kötözve. És pontosan úgy nevezi a Biblia, hogy akit a sátán megkötözött 18 esztendeje. Megtaláljátok a Lukács 13-16-ban. Pontosan meg van határozva, hogy ki tette a betegséget erre az asszonyra, és hány éve. Tehát a betegség szerzője nem Isten. Jézus az atyát mutatta be a földi szolgálata során, de Jézus nem megbetegítette az embereket, hanem fölsegítette, meggyógyította és szabaddá tette. A János evangélium 10:10-ben tolvajnak nevezi az ördögöt, az ige, és így szól, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Meg akar lopni az egészségettől, meg akar lopni a pénzettől, a békességettől, és mindaz, ami a normális élethez szükséges. Korábban már leszögeztük, hogy a bibliai hit az mindig jelen idő. Istennél nincs múlt, jelen és jövő, Isten mindig a jelenben munkálkodik. Ezért mi is, amikor imádkozunk, vagy szellemben munkálkodunk, akkor nekünk is a jelenben kell ténykednünk, hogy azonos frekvenciá legyünk, hogy összhangban legyünk Istennel. Korábbi tanításainkban kitértünk arra, hogy van fejhit, ez a világi embereknek van, akik pedig befogadják az Úr Jézust, ők megkapják a hitnek egy mértékét, és így birtokolják az isteni fajta hitet. És ez az isteni fajta hit képes megoldást adni minden szükség betöltésére, és az út akadályok, problémák, hegyek ledózerolására. Mint említettem, a szellemi újjászületéskor Isten mindenkinek odaadja a hitnek a mértékét, innentől kezdve a hit a hívőkre van bízva. Ki a hitőre? Az újjászületett és a szelleme teljes ember, azaz te. Nagyon sok gyönyörű gyülekezeti épület van hazánkban is és a világban. De a Lukács 18:8-ban az ige feltesz egy kérdést, hogy Jézus, amikor visszajön, talál-e ott hitet? Ugyanis a vallás nem képes hitet adni az embernek, csak az ige. Világosan le van írva a Bibliában, a Római Levél 10:17-ben, hogy a bibliai hit az hallásból származik. Tehát hallani kell Isten igéjét. Ezért vannak az Isten tiszteletek, alkalmak, ezért vannak az egyéb összejövetelek, hogy hallják a hívők Isten igéjét. Jézus meghatározza, hogy mi a vallás. Így fogalmazható meg. A vallás azon emberi rendelkezések összessége, amely nincs összhangban Isten igéjével. Tehát emberi rendelések. Ezért nem képes hitet adni. Ahol az igét prédikálják, ott hitben növekednek a hívők. A Szent Szellemnek vannak mozdulásai, áradásai, hasonlíthatnám a tenger hullámaihoz. És ezeket a mozdulásokat, kiáradásokat hittel lehet meglovagolni. Ugyanúgy, mint egy hullámlovas, amikor azokat a nagy tarajos tengeri hullámokat meglovagolja, és abból erőt merít, hogy tudjon siklani rajta hosszú távon. Tehát ha a Szent Szellem mozdulásai jönnek, akkor nekünk is hittel ezekre a hullámokra rá kell pattanni, mert különben lemaradunk róla. Isten királyságának a dolgai könnyen érthetőek. Könnyen érthetőek azok számára, akik befogadják a dekódolót. Ennek a könyvnek a szerzője Isten szelleme. Ő diktálta le ezeknek az embereknek, akik itt benne vannak, és ők leírták. Leírták egy tóbamondáshoz hasonló módon. Ha a Szent Szellem ihlette az itt levő szöveget, akkor ennek a megértéséhez szükség van arra, hogy a dekódoláshoz a Szent Szellem bennünk lakjon. Tehát egyrészt az Úr Jézus be kell hívni a szívünkbe, és a tiszta épületbe nagyon szívesen oda megy Isten Szelleme, a Szent Háromság harmadik személye, hogyha ezt a hívő kéri. Isten gyermekeként otthonosan mozgunk Isten királyságának a rendszerében. Kétféle rendszer van ugyanis. Van a világi rendszer, és Isten királyságának a rendszere, amit szabad szemmel nem látunk. De van egy alapszabály, hogyha az egyik rendszerben valami a kedvünket szegi, akkor a másik rendszerben könnyen legyőzötté válhatunk. Tehát ne engedd meg, hogy bármi is a kedvedet szegje. Lapozzunk a Lukács 6.45-höz. A hitre azért van szükség, mert Istentől másképp nem tudunk elvenni dolgokat. Hogyha a hívő ember valamiért imádkozik, akkor hittel kell tennie, mert a hit a valuta Isten királyságában. Vagy pedig másként mondva, a hit az a szállító jármű, ami elhozza a számunkra a kívánt és óhajtó dolgot, amiért imádkoztunk. Lukács 6.45.
A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.
Itt a lényeg a végén. A szív teljességéből szól a száj. A szív ebben az esetben az ember bensőjét jelenti, az emberi szellemet jelenti, amit úgy is neveznek, hogy belső ember. A bibliai hit, az igei hit, az ember szellemében, a szívében lakozik. És nagyon jó, ha valakinek van hite, de ne tartsa kalitkában, mert nem fog használni az ő számára, az ő életében. A szívünkben levő hitet ki kell árasztani. Mégpedig, hogyan lehetséges ez? A szánkon keresztül. Kimondjuk. Nagy erőforrás és óriási segítség, aki ezt az igazságot befogadja és alkalmazza, hogy a szívünkben levő hitet a szánkon keresztül ki kell árasztani. Hogyha valaki nem gyakorolja a meglevő hitét, ha valaki nem működteti a meglevő hitét, akkor az erőtlenné válik, cselekvőképtelenné válik. A hit berozsdásodik, hogyha nem használják. És gyenge lesz ahhoz, hogy abban a győzelemben járjon, amit Krisztus megszerzett a számunkra. Az, aki nem táplálja rendszeresen a hitét, és nem működteti rendszeresen a hitét, ő hasonlatos lesz ahhoz az emberhez, aki izomsorvadásban szenved. A hit izmainkat is kondiba kell tartani, és használni, működtetni kell. Két lehetőség van a hittel kapcsolatban, használod, vagy elenyészik, elveszik. Ez az egy kis rövid mondat, mély jelentéssel bír a hitre vonatkozóan. Alapszabály, hogy minden használaton kívüli dolog idővel tönkre megy, berostásodik, használhatatlaná válik, elenyészik. Isten ígéretei a számunkra adtak, és ez körülbelül 700 darab ígéretet jelent. De ennek a 700 ígéretnek a birtokba vétele rajtunk múlik. Hogy képesek vagyunk-e megragadni, elvenni, használni. Isten ugyanis ott tud munkálkodni, ahol az igei hitet gyakorolják, működtetik. Tehát egy szunnyadó oroszlántól senki nem fél. De amikor ordít, akkor még nadrágszára is megrezeg. Isten mindenható. De korlátozva van a mi hitünkre. Mert Isten önhatalmulag nem fog beavatkozni a földi élet dolgaiba, csak ha valaki megkéri rá. Ezért nem szabad hibáztatni Istent, hogyha történik egy baleset. Hogy hol volt Isten? Miért nem védte meg őket? Ilyenkor azt a kérdést kell megvizsgálni, hogy azért az útért imádkozott valaki? A buszon levők, vagy a háttérben levő családtagok közül valaki, vagy az ismerősök közül valaki, vagy egyáltalán valaki? A hívő ember az úgy indul útnak, hogy imádkozik. A Zsoltár 91 egy kiváló imádság. Minden nap idézek belőle, mert hiszem, hogy ez az én oltalmam és váram és menedékem. De amikor autóba ülök, akkor nagyon rövid imát mondok. Ördögök félre, angyalok előre. Visszatérek arra a gondolatra, hogy Isten mindenható, de korlátozva van az imáinkra. Valaki megfigyelte azt, hogy mikor hozzák a parlamentben az emberek számára legkedvezőtlenebb döntéseket. Melyik időszakban, melyik évszakban? A karácsonyi ülésszak idején. És tudjátok, hogy ez mivel függ össze? Hogy decemberben az emberek a karácsonyon vannak elfoglalva, és nem az imával. Tehát a súlya egy kicsit átbillen ugye a világi oldalra, hogy ajándékvásárlás, nagy takarítás, nagy ebédfőzés, és az ülések megtartanak még a karácsony ünnepe között is, ha jól tudom, meg előtte is. Érdekes összefüggés egyébként. Zsoltár 91 elimádkozása mellett még mindig figyelni kell a Szent Szemre is, mert ő mindig figyelmeztet, ha mi figyelünk rá. Mondok egy ellenpéldát. Mert ugye azt mondtuk, hogy Isten csak akkor tud munkálkodni, hogyha mi gyakoroljuk a bibliai hitet. Működtetjük a bibliai hitet. Ellenpélda pedig a Márk evangélium 6. fejezetében található. Amikor Jézus a szülő városába ment, és az emberek hitetlensége miatt nem tudott csodát tenni. Tehát, ahhoz, hogy csoda történjen, nem elég egy partner. Abban az esetben Jézus volt az egyik partner, az egyik tényező, a másik pedig a gyógyulni vágyó emberek. Tehát amikor mi is imádkozunk a betegekért, vagy bárhol, akkor gyakorlatilag össze kell, hogy kapcsolódjon a hitük, hogy itt valami történni fog. A gyógyulni vágyó nem gondolkodhat úgy, hogy én mindent a másikra bízok. Cipeljen ő a hátán engem. Lehetnek hitben elbizakodott emberek. Sok vallásos ember tévesen hiszi, hogy ő hívő. Tegnap egy nagyon jó tanítás volt a központi összejövetelen. Én hiszem, hogy a történelmi egyházakban is egy ébredés fog jönni. Aki hallgatta, az tudja, aki ezután fogja meghallgatni, meg fogja tudni. Például szó volt arról, hogy a jelenlegi Ferenc pápa hatalmas evangelizációs munkát végzett Dél-Amerikában, amikor ő ott élt. Talán még szám is elhangzott, hogy milyen nagy tömegnek. Én is úgy gondoltam, hogy én rendben vagyok Istennel, mert vallásos családban növekedtem, a úgymond kötelező szertartásokon végigmentem, mert ezt mondták a szüleim, hogy ezt meg kell csinálni. Első áldozás, bérmálás, ugye reformátusoknál van a konfirmálás, de mégsem volt üdvösségem. A gyermekkeresztség van, létezik, abból a célból van, hogy Isten megóvja őt addig, amíg ugye fel nem növekszik, és döntést nem hoz, hogy ő most Jézussal együtt akar járni tovább, vagy nélküle. A vízkeresztség nem ad üdvösséget. És ez egy nagyon fekete folt a tanításokban. Isten nem tudja üdvözíteni azokat, akik nem teljesítik be az igei útmutatásokat. Római levél pedig világosan írja, és Pál szavai így szólnak, hogy aki a szívében hiszi, és a szájával megvallja. Na most nagyon sokan ti is úgy vagytok, hogy akár egyesével is próbáltok ugye embereket az Úrhoz vezetni, és megkérdezitek, hogy hisz Istenben? És azt mondják, hogy igen. De itt nem szabad megállni. Mert azt mondja a Biblia, hogy az ördögök is hiszik az Istent. Hanem azt kell megkérdezni, hogy mondta már valaki, tanította magával valaki már azt, hogy a hitét ki is kell mondania? És erre való hiszek egy imája például. De ha nem mondják meg az embereknek, hogy az mit célt szolgál, akkor csak gépiesen hit nélkül fogják elmondani. A zsidó levélhez lapozzunk, a 11. fejezethez. Egyik korábbi kis újságunkban volt egy bizonyság arról, hogy jöttünk haza pásztorkonferenciáról, és az M7-esen két sávban három autó volt, mi voltunk a középső. Ott is az angyalok mentettek ki. Ott az történt, hogy én haladtam a külső sávban, a belsőben előzött egy másik kocsi, ami gyorsabban jött, és a feljövő sávból meg feljött egy kocsi, és rögtön bejött a külső sávba. Tehát nem üzett a tükörbe, hogy ő bejöhet-e, vagy még maradjon ugye a besoroló sávjában. És így hárman voltunk két sávban. Az Úr kegyelméből. Én nagyon régóta ezt egy olyan képhez kötöm, hogy az angyalok hogyan őrzik az utunkat, mint a hajó, vagy a katamarán, vagy a komp oldalán van egy ilyen nagy gumihenger. Hogy amikor a parthoz ér a hajó, akkor nem a festéket tolja le a beton, hanem az a gumihenger gördül is, halad előre, ha még kell, ugye addig a... amivel akasszák a kötelet, igen. Tehát bennem egy ilyen kép van, hogy az angyalok úgy állnak ott a sávom szélén, mint egy ilyen gumihenger, és nem engedik, hogy véletlenül is én az utamról letérjek, és megóvnak. Zsidó 11-ben az 1-es verssel kezdjük.
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azoknak bizonyítéka.
6-os verssel folytassuk.
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik.
Amen. Életbe vágóan fontos az a hit, amelyik tetszik Istennek. A hit fog szilárdságot adni a remélt dolgoknak, a várt dolgoknak. Mert amikor kérünk valamit imában Istentől, akkor az ima végén hitben mi elfogadjuk, hogy ő elkészítette és útnak indította a csőpostán a kívánt dolgot. Tehát az ima végén ezért hitben megvalljuk, hogy az megvan, és egy idő múlva valóságba jön. Tehát ezért mondhatjuk, hogy nem csak a remélt, hanem a várt dolgot is megszilárdítja a hit, hogy az megvan nekünk. A szilárdság, vagy más néven állhatatosság, kitartás jönni fog. Csak ne inogj meg, és ne add fel a cél előtt. A hit növelhető, idő kell hozzá, és fokozatosan növelhető. És kötelességünk fejleszteni. A tegnapi hit nem elég mára. A mai hit nem elég holnapra. Tehát naponta táplálni kell a szellemünket Isten igéjével, hogy ne legyünk izomsorvadásosak. Egy csecsemő, amikor megszületik a földre, nincsen szerzett tudása, de kap lehetőséget a tanulásra. Ugyanez igaz szellemi értelemben is. Amikor az ember befogadja Jézus Krisztust a szívébe, a szelleme újjászületik, pontosan ahhoz hasonló, mint egy ma született csecsemő, és őt folyamatosan gondozni, ápolni kell. Tehát szellemi értelemben a hitünk növekedése is a csecsemő növekedéséhez hasonlatos, és idő kell ahhoz, míg felnövekszik. De nem elég csupán Istenben hinni. Gyakorolni szükséges a hitet. Mikor gyakorolja első alkalommal a hitét az ember? Akkor, amikor befogadja Jézus Krisztust, és a szelleme, a belső embere újjászületik. Mert a Krisztusba vetett hitéről tesz egy megvallást. Tehát a hite a száján keresztül ki fog jönni. Római levél 10. fejezet 9-10-es verse.
Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Amen. Mit kell hinni? Mit kell hinni a szívünkben? Hogy Jézus megszületett, meghalt és feltámadt, és ma is él. És ezt a hitünket kell kimondanunk. A hiszek egy imáját nagyon sok felekezet használja. Ez az ige meggyőz bennünket, hogy nem elég csupán hinni, hanem ezt a hitünket ki is kell mondani. És ez hozza meg a számunkra az áttörést, a rendszerváltást, mert a sötétség hatalmából átkerülünk Isten királyságába, a világosság országába. Aki Krisztust megvallja élete urának, azt a hitet gyakorolja, amely tetszik Istennek. És az ő nevét felírják a mennybe, mert abban a pillanatban a menny állampolgára lett, amikor elfogadta Isten fiát, az Úr Jézus Krisztust. A hit megvallásakor összekapcsolódik két helyszín. Ez pedig a szellemünk, a szívünk és a szánk. Ez a két helyszín összekapcsolódik, mert a hit megtalálható mindkét helyen. A szánkban csak átmeneti állapotban, mert a szánkon keresztül árasztjuk ki a hitünket, ami a szívünkben van. Az üdvösség egy nagy hit megvallás, és az élet legfontosabb imája. A két helyszín, a szív és a száj, erről olvastunk ma a Márk 11.23-ban, hogy aki a szívében hiszi és nem kételkedik, hanem mondja, háromszor szerepel az igében, hogy mondja. Tehát hangsúlyos kimondani. Az Úr Jézus erre tanította Kenneth Hagint, hogy háromszor annyit kell tanítani a hitnek a felszabadításáról, mint a hitről magáról. A hit felszabadítása pedig nagyon hasonlatos ahhoz, amikor a pezsgőből a dugót kihúzzák. Ez a sok buborék felemelkedik. És a hitünk is így emelkedik fel, így szabadul fel, mint a szénsava pezsgőből. És a másik, ami a két helyszínt rögzíti, az előbb olvastuk a Lukács 6.45-ben. Hogy ami a szívünkben van, az fog kijönni a szánkon. Hogyha összefutsz sűrűn ugyanazzal az emberrel, akkor ez azt jelenti, hogy az Úr állandóan hozzád vezeti, hogy vezesd őt üdvösségre. Mondd el, hogy hogyan lehet Isten királyságának a tagjává válni. És sokkal jobban tudod tenni annál, mint hogy átadjál csak egy szórólapot. Nem mintha az nem lenne fontos, de tudsz vele beszélgetni. Megvan hozzá a képességed, a keneted. Ez az időkorszak már nagyon rövid. A tanításokból egyre világosabban látjuk, hogy hogyan működik a hit. Hiszünk valamit, és ennek megfelelően beszélünk, vagy ennek megfelelően cselekszünk valamit. A hit megvallás az egy ismert dolog. Kimondjuk a szánkkal, hogy miben hiszünk. Hiszünk a gyógyulásban, hiszünk a bővölködésben, hiszünk Krisztus feltámadásában. A cselekedet pedig lehet egy olyan, hogy amikor valaki mankóval megy a gyógyítósorba, és imádkoznak érte, és a szívében megértést kap arról, hogy Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt az ő gyógyulásának az árát kifizette, és neki nem kellene betegnek lenni, akkor hitből leteszi a mankót, és jár. Pár hete történt egyik alföldi szolgálat során, hogy 9 évig ült tolókocsiban, szklerózis multiplexben egy hölgy. Miután világossá gyúlt a szívében, és imádkoztak érte, kiszaladt az utcára, örömében. Utána meg a tömeg, aztán vissza. Ezt normál észre nem lehet felfogni. Az orvostudomány bizonyos mértékben be van határolva. Fizikai korlátok vannak a világban. De Istennél nincsenek korlátok. És amire az orvostudomány azt mondja, hogy tanulj meg ezzel együtt élni, erre nincs már lehetőségünk, hogy segítsünk rajtad, Istennél van megoldás. Közülünk azt hiszem, senki nem látta még a mennyet, és nem látta Istent, de mi hisszük az írások alapján, hogy ez a menny létezik. És erről lesz egy vetítés, egy film, majd a szeptember 28-ai Szántódi civilek éjszakáján. Egy nagyon jó beszámoló. A legnagyobb csoda, amit az ember megtapasztalhat, az az üdvösségnek a csodája. Az üdvösség szónak nagyon sok jelentése van. Rögtön megkeresem, hogy ez mit is jelent. Jelenti azt, hogy megváltani, megszabadítani, megvédeni, gyógyítani, megőrizni, épé és teljessé tenni, és még gyarapodó életet is jelent. Ilyen széles értelme van a görögben, a szozó szónak. Amikor megvallod, amit a szívedben hiszel, az valóságot fog ölteni. Hát olvastuk a Márk 11.23-ban, hogy meg lesz néki, amit mondott. Ha megfelelő ideig hittel mondja. A szív és a száj összefüggésével kapcsolatban más igehelyek is vannak, de erre ma már nem térünk ki. De van egy lényeges dolog, mielőtt a gyógyító sorra kerül a sor, hogy a megvallások által az Úr képes megújítani a testünket. Tehát nekünk az igét kell megvallanunk, és nem azt, hogy hol hasogat és hol fáj. Mert amit kimondunk, az fog növekedni. Isten DNS-e az bennünket felépítés, egyre felfelé visz, egyre feljebb visz. Hogyha a hitünkkel mi kitartunk, akkor Isten természetfeletti ereje megtöri azt az igát, amit a sötétség erői az emberek nyakába akasztanak. Amiben hiszünk, azok erőteljes kihatással vannak az életünkre. Hát ugyanis, ami a szívünkben van, az fogja elhagyni a szánkat. A hittel megvallott igével megváltoztathatunk dolgokat. Tehát maradjatok hitben, akkor is, hogyha sok tünet van, vagy azok a tünetek nagyobbnak látszanak a kelleténél, mert a győzelem annál dicsőségesebb lesz. Halleluja. Mai szellemi eledel ennyi volt. Bukában megjelent a gyógyítókenet. A hitetek alapján kapcsolja be Isten szelleme a gyógyítások ajándékait. A múlt héten nem vettem észre, és elnézést kérek érte, hogy két helyen hibáztam. Már arról volt szó, hogy Izrael népe kivonult Egyiptomból, ezt akartam mondani, és végül is az sikeredett, hogy Izrael népe kivonult Izraelből. Nem baj, ha szóltok, mert egy gondolattal már lehet, hogy előre voltam. Vannak imakérések. Atyám, Jézus nevében eléd hozzuk az Irma és a Marcsi munkatúráját a mecsek lábainál, amelyet 17-én kezdenek. A Szentvérrel fedezzük be az ő útjaikat, a munkájukat a Jézus nevében, megkötjük a sötétség erejét a munkájuk felett, az útjuk felett, megkötjük az ellenállást a Jézus nevében, és köszönjük, Atyám, hogy nyitott szívvel fogadják őket. Szeretettel fogadják őket. Kiküldjük melléjük a szolgáló angyalokat, és a Szent Szellem ereje legyen rajtuk, amikor munkába állnak, és emberekkel foglalkoznak Jézus nevében. Megvalljuk, hogy Jézus Krisztus az Úr az ő munkájuk felett, és ez a munka sok gyümölcsöt hozzon Isten királysága számára. Köszönjük, Uram, hogy a menny állampolgárainak a száma napról napra növekszik és gyarapszik a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a kegyelmedet, a növekedő kegyelmedet felettük, és annak a gyümölcsét, amit élvezhetnek ezen munka során, és nagy örömmel térnek vissza a Jézus nevében. És köszönjük, hogy üdvösségkapukat nyitottál a számunkra az írások által, a Jézus nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram, menjen és földön, mindörökön örökké. Amen. Folytassuk, most kézrátétellel fogunk imádkozni, és gyakorlatilag Jézus cselekedeteit cselekedjük ilyenkor, mert a Márk evangélium 16. fejezetének a végén Jézus meghagyta a hívőknek, hogy ezt tegyék, hogy a betegekre tegyük a kezünket, és ők meggyógyulnak. Nem csak betegekre tesszük természetesen, hanem azokra is, akik áldást kérnek. Úgyhogy ez következik most. Annyit mondanék még el Gizinek, ott le van írva egyébként, amit kaptál papírt, mert otthon el tudod olvasni, hogy a kézrátétel az egy pontkontaktus, egy érintkezési pont. Ez ahhoz hasonlítható, hogy ilyenkor az imádkozó személy, tehát én egy rezsózsinórhoz vagyok hasonlítható, mert a rezsózsinór egy konnektorból, egy készülékbe energiát, áramot továbbít. Az imádkozás során pedig Isten ereje ezen a bizonyos rezsózsinóron kapcsolatba lép az illetővel, akire a kezemet teszem, és a kézrátétel során, amikor Isten ereje megnyilvánul, akkor az emberek nem mindig tudnak talpon maradni. Ott majd találsz írást. Isten szeretete vett körül mindannyiunkat, mert Isten jó, Isten szeret, és egy jó terve van veled. Ezt ne felejtsd el sohasem. Isten a szerető atya, a szerető apuka, csak nem mindenki így ismeri. Úgyhogy az az érzés, ami most jelen esetben, de lehet, hogy más is érezte, Magdi szombaton érezte Budapesten, ez Isten jelenléte. Áraszd ki a szívedben levő hitet minden alkalommal, és hegyeket tudsz eldózerolni vele a Jézus nevében. A Jézus nevében áraszd ki a szívedben levő hitet minden alkalommal, és működni fog. Áttörések jönnek az életetekben. Áraszd ki a szívedben levő hitet, és valld meg, hogy Krisztus sebeivel meggyógyultál. Hát ez az igazság, és ez 2000 éve a rendelkezésedre áll, a Jézus nevében. Jézus nevében használd a szívedbe élő hitet, árasz ki a Jézus nevében, és működni fog az életedben. Szabadulások és áttörések jönnek. Köszönjük, Atyám, a gyermekedet, köszönjük a békességedet felett a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, az ő életéért. Árasz ki a szívedbe levő hitet, gyakorold azt, működtest, használd, hogy be ne rozsdásodjon a Jézus nevében. Használd a szívedbe levő hitet, árasz ki nagy erővel, nagy hatalommal a Jézus nevében, és áttörések jönnek az életedben a Jézus nevében. Jézus nevében. Jézus nevében. Árasz ki a szívedben lévő hitet. Működtest, használd azt Jézus nevében, hogy benne rozsdásodjon. És köszönjük, Atyám, hogy a szíved kívánságát, ami fel van írva a szíved táblájára, ezt te megválaszoltad, és a válasz úton van a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a számára rendelt munkahelyet. Szentvére befedezetnek nevezzük ezt a Jézus nevében. Amen. Áraszd ki a szívedben levő hitet a Jézus nevében, hatalommal, és győzelemre vesznek a hit szavai. Mert az Úr Jézus áll mögöttem, aki cselekszik a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség, Uram, a tiéd. Menjen és földön. Erős a gyógyító kenet a tért hajlatban. Következőt tesszük. Biblia arról ír, hogy Pál apostol testéről elvitték a ruhadarabokat, a keszkenőket, a szöveteket, és amikor a kenettel teli ruhadarabokat otthon ráhelyezték a betegekre, Isten természet feletti ereje kiáradt ezekből a szövetekből, ruhákból, és az emberek meggyógyultak. Ma ugyanezt tesszük, mert Isten igéje nem változik. Istennél nincs változás, nincs változásnak, még az árnyéka sem látható. Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében hittel rátesszük a kezünket a hozott kelmékre, szövetekre, ruhadarabokra. Kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a Szent Szellem kenetét. Áradykenet, áradykenet, áradykenet a Jézus nevében. És köszönjük, Atyám, az Úr Jézus Krisztust, aki a kereszten bevégezte a munkát. Meghalt értünk a Jézus nevében. Szabadát tett a betegségtől, a fájdalomtól, a szegénységtől és minden kortól, minden átoktól a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a hitünk által a kenetben levő, a ruhákban levő kenet, ahogy eljut az otthonokba és a beteg testekhez ér. A kenet kiárad, megtöri az igát, és szabadulások, gyógyulások állnak elő a te dicsőségedre. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Tegnap Erzsébet arról beszélt a végén, hogy ő is templomba járó volt, de nem tartozott a menny királyságához, mert nem tudta, hogy hittel és hangosan megvallást kell tenni a Krisztusba vetett hitéről. És egy dolog volt az, ami őt átbillentette, emlékeztek rá? Hogy megkérdezték tőle, hogy ha most meghalnál, hova kerülnél? És akkor ott azt mondja, hogy hát ez nagyon bizonytalan így, én oda akarok kerülni, és az útlevél a mennybe az Úr Jézus Krisztus. A budapesti tanításból egy kis összefoglalót adok még gyorsan. Hogyha elegendő ideig hallgat az ember valamit, az a részévé válik. Az is a részévé válik, hogyha arról hallgat valaki sok információt, hogy az égett kenyér héj rákot okoz. Mert kiépül a hite benne. De hogyha Isten igéjét hallgatja sokáig, akkor kiépül a hite benne, hogy az igébe kapaszkodva, mint a villamoson a fogantyúba, az egy kimenekedés a számára. A világ dolgai nem tudnak biztos védelmet adni az ember számára. Aki az igét megvallja, az ő imája kihatással van a környezetére. Nem csak a családjára, hanem a településére, a munkahelyére, kinek mekkora a környezete. Nagy szerepet kap ebben a hit szava, azaz a szánk. Rajtunk áll, hogy mire fókuszálunk. Problémára? Akkor lefelé haladunk. Ha a keresztre fókuszálunk, a megváltásra, akkor fölfelé haladunk. A megvallásainkkal hatalmunk van dolgokat megváltoztatni, dolgokat helyreállítani, vagy megőrizni, védelem alá helyezni. A felébredt hitünk hozza valóságba az óhajainkat. Tehát nem elég, hogyha a hit csak a szívünkben ott van, és áll, mint egy pangó víz, hanem azt munkába kell állítani, működtetni kell. És a szánkon tudjuk kiárasztani. A víz két alkotó eleme, a hidrogén és az oxigén külön-külön nem látható. Miután a kettőt vegyítjük, láthatóvá válik víz formájában. Ez egy példázat volt most, és a következőre fogom ezt ráhúzni, hogy a szív és a száj, azaz a szellemünk, belső emberünk és a hangunk látható eredményt szül. Úgy, mint a hidrogénnek és az oxigénnek az egyesítése. Mert ha szívből hittel imádkozunk, hangunkat adjuk hozzá, akkor a valóságba fog jönni. Ha elég ideig mondunk valamit, amit Isten állít rólunk, hogy két évezrede megtörtént a megváltás, akkor abban a dologban egy lesz szilárdabbá és szilárdabbá válsz. Isten igéjében élet van, az ördög szavaiban pedig halál. Ezért ne hallgasd és ne is szóld a halál szavait. Egy kicsit most tudományos területre térünk, a kvantumelmélet. Amikor mi jártunk iskolába, akkor a molekula és az atom így következett egymás után, ugye nagyság szerint. Ennyit tanultunk. Ma már vannak a kvarkok, amik a ma ismert legkisebb részecskék. Láthatatlanok mindaddig, amíg meg nem szólítod őket. Tehát a szavunkra, a hangunkra megjelennek, akkor is, hogyha a Föld másik végén vannak. Ez nem azzal függ össze, amit olvastunk, hogy Márk 11.23-ban, hogy meg lesz néki, amit mondott. Ami kitartóan mondja, és az ima pillanatában hinnünk kell, hogy az a dolog megvan, megfogant az a dolog, amit kértünk, nem látjuk még fizikai szinten, hanem a megfogant dolgot mi a hitünkkel áthozzuk, átszállítjuk a valóságba. Tehát valóságot fog ölteni az a dolog, amiért imádkoztunk. Na most, hogyha ez a kvark részecske nem látható, de ha szólítom, akkor oda jön hozzám, és valóságot ölt. Én úgy látom, hogy ezt tudományos oldalról támasztja alá már 11.23-at. Szó volt a Smita évről, nem csak vasárnap, hanem tegnap előtt szombaton is. A Smita az azt jelenti, hogy hetedik, vagy szombat év. A zsidó időszámításban ott 7 éves időperiódusok voltak, és a hetedik év, úgy mint a hétnek a hetedik napja, az pihenő nap, illetve náluk ez pihenő év volt. Nem volt szabad dolgozniuk egy évig, mert a hatodik évben Isten úgy megáldotta őket, hogy elég volt nekik 2 évre a termés. Na most a következő ilyen smita év, az 2015. szeptember 14. És az előző 2 smita évben is mindig történtek valamik. Történtek dolgok. 2001-ben az ikertornyoknak a lerombolása, 2008-ban egy gazdasági válság, és igazából párhuzam vonható az ószövetségi templomok lerombolása és az Egyesült Államokat sújtó ítéletek, Isten ítéletek között. Tehát az emberiség egy várakozással van a következő smita év kapcsán, de nem szabad, hogy a figyelmünkből kikerüljön, a látószögünkből kikerüljön a közel-keleti hadihelyzet. Ez igen komoly előjele ennek a bibliai időkorszak végének. Még egy-két gondolat. Volt egy álmom múlt héten, lehet, hogy pont kedden reggelre. Azt álmodtam, hogy az Éli pásztor alkalmán voltunk, és tele volt a terem, minden szék foglalt volt. És a megdöbbenésemnek adtam hangot, hogy hát ekkora érdeklődés. És mondtam, hogy épülni fog a te szolgálatod. Meg is mondtam neki. Ne korlátozzuk Istent. Mert sok esetben, ahogy a Biblia írja, hogy Izrael népe korlátozta Istent. Az újjászületett keresztények vezetője a Szent Szellem, mert tanácsol, utat mutat, segít, de nem a mi Szent Szellemünk a családtagunk, hogy megmondja, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk. Sajnos találkozni ilyennel is. Maga Bill Kaiser tanított erről, hogy a felesége próbálta betölteni a Szent Szellem szerepét kezdetben, hogy mit vegyél fel, mit olvassál, stb. Stb. Merre menjél? De a korlátozások tekintetében bizony tapasztalni azt, hogy a családtagok, akár férjek, unokák, dédunokák akarják megmondani, hogy Isten gyermeke mit tegyen. Egyedül a Szent Szellem az, amire kellene figyelmeznünk. Még egy gyors információ. E-mailben elküldtem, de aki nem rendelkezik internet kapcsolattal, elmondom, hogy az Úr nyitott két üdvösségkaput. Két írásom elfogadásra került. Egyik a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézethez lehetett benyújtani egy pályázatot. 5 oldalast írtam. A házasságunkról. És az a címe, hogy az Isteni ragasztó. Hogy mi tartotta össze a házasságunkat 35 év alatt. Ugyanezt a témát írtam meg más feldolgozásban, egy antológiába, azt is beválasztották, és ebben igazából azt írom le, hogy a magasabb rendű szeretethez hogyan jutottunk hozzá, csak a Jézus Krisztus elfogadásával lehetséges, és Isten szellemének a befogadásával. Ezt ugye a vallásos körökben úgy hívják, hogy első áldozás, meg bérmálás, meg konfirmálás. Itt a Biblia egy kicsit másképp fogalmaz, úgyhogy mi mindent a Biblia szerint teszünk. Ha furcsa valami, akkor amit eddig ismertél, az nem volt a Biblia szerint. Úgyhogy örülvedezek, nem azért, hogy ezeket elfogadták, hanem ezek sokfelé ki fognak menni egy világi könyvben, meg valamilyen formában. És köszönjük az Úrnak a támogatásotokat ebben is. Köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük a figyelmeteket. Isten áldását rendeljük mellétek, magjaitokat megáldjuk a Jézus nevében, és jövő héten találkozunk. Még egy szeretetének záró énekünk következik. Kényesítsétek a hiteteket!